Jaj, hát ez egy vidám adás lesz. Köszöntök mindenkit, Nárai Erika vagyok, és ez a Biba Podcast karácsonyi adása. Ugye hát közeledik az ünnepi időszak, és hát két csodálatos vendégemtől majd azt fogom megkérdezni, hogy hogyan hangolódik rá a karácsonyra, illetve hát a karácsonyi készülődésre, és hát elsőként itt balomon ül csodálatos Tóth Vera. Szervusz, drágám. És hát velem szemben pedig, hát én most szerelmet vallok majd neked, majd úgy figyeljél rám. Tehát egyszer rajongok érted, kedves Hajós András.
Köszönöm szépen, nekem ez hét
köznapi. Ez a 23 éve van így.
Naponta előfordul, fel sem veszem. De nagyon jól esik különben, és az külön jól esik, hogyha ilyen na mindegy, jól esik, mert ti nem akárkik vagytok az én világomban, aki tud énekelni valóban, és jó énekesnő, és ti mindketten azok vagytok is, az nekem azért az mindig egy plusz.
Készen, de azt szoktam mondani, hogy nekem van egy közös barátunk, ugye Nyári Krisztián, és mindig szoktam mondani, hogy szerintem minden családba kellene egy Hajós András. Ő ezzel néha vitatkozik.
Ez egyedül az én családom gondolja más, hogy képzeljétek el, de majd erről nem sokára mindjárt ki fog derülni.
Illúzió és valóság, tudod.
Na, akkor vágjunk bele. Én tudom rólad, a közösségi médián keresztül is, meg egyébként is, mert jobban vagyunk, hogy te karácsonyi csajszi vagy, tehát rajong, tehát imádod a karácsony. Úgy néz ki a berendezett napai, mint egy katalógusból fotóztad volna ki.
Tehát, lakáskultúrában,
igen,
címlapos.
Igen, abszolút. Tehát, hogy te rajongsz a karácsonyért.
De én imádom ezeket a kis csecsebecséket, amiket karácsonykor meg lehet vásárolni, meg már megvannak évek óta, meg vannak olyanok, amik gyerekkorom óta vannak. Tehát a karácsonyt szerintem azt szereti, akinek jó karácsonyai voltak gyerekkorában. Nálam az a klasszik vidéki, evős-ivós, jó nagy családos, ilyen burokban, tudod, ebben a biztonsági burokban. És nekem a karácsonyról nem az jut eszembe, hogy most apu verte anyut, és nem tudom, mi történt, és borzalmas volt, hideg volt, rideg volt, nem kaptunk semmit, nagyon rossz volt, hanem az, hogy egy nagy családi burokban, egy ilyen biztonságérzetben teltek az ünnepek, és jobban szeretem az ünnepeknél azt az előtte lévő 20 napot, az adventi időszakot, amikor egy gyertyát gyújtunk, kitisztulunk. Karácsonynak van ugye egy jelentése, hogy ez a fény eljövetele, a megújulás, az elgondolkodtató, hogy mit csináltál az elmúlt évben rosszul, mit csináltál jól, összegzel. Szóval nekem inkább ilyen spirituális megközelítés van a karácsonyok kapcsolatban. A gics az meg csak egy ilyen vicces velejárója egyébként a karácsonynak. De azért, mert a fény eljövetele, tehát mindenhol fény van, ugye azt látjuk. Szívekben, lelkekben és a városban, akármerre jársz, nem?
De
és
van egy zenész barátunk.
Csillivili, akkor most legyen.
Nem nevesíteném, mert nem tudom, hogy akarja, hogy mások is tudják, hogy ez az ő mondása, hogy mikor a Andrássy úton így ment végig, és akkor ugye ki van gyönyörűen világítva, és aztán meg kell a szívnek szakadni. Ő annyira nem kedvelte a karácsonyt, és van egy olyan érzésem, hogy te...
Gyönyörű.
Oké, de van egy olyan érzésem, hogy az Andris egészen másképp fog hozzáállni ehhez a témakörhöz, hogy mint mi, de ettől izgalmas ez a mai műsor.
Voltam fiatalon indulatosabb ezzel a kérdéseiként. Nagyon szép karácsonyaink voltak nekünk is. Pontosan ugyanúgy, amit most Vera is elmondott, hogy bensőséges, békés, szeretetmentelő, cukkolódó, kicsit cikiző, nem mereven, komolyan vevő. Apám ugye kikötötte cérnával a karácsonyfát, nyilván én azon átgyalog. Ledőlt az
persze.
Egész.
Én a fa nem ér
és akkor mondta apám, hogy jön a barom, de ugye a baromnak az a régi értelmében, ahogy a jószág, hogy hazahajtották a jószágot, ezt nem néz semmire, csak tiporja le. Meg szóval nagyon-nagyon sok nevetéssel, meg jókedvel, meg kicsit, de ami érdekes, és ami engem fiatalon, vagy nem tudtam hova tenni, az, hogy az én szüleim nagyon materialista, nagyon non, vagy re, vagy de spiri emberek voltak. Nem, nagyon határozottan nem vallásosak, már a nagyszüleik sem. Tehát az én zsidóágú apám azt just sem direkt, azt, ami ott ment, a katolikus anyám azt just sem, ami ott ment, de mégis a karácsony, ami egyébként mindkét felmenő ágnak teljesen függetlenül a felekezetétől, az asszimiláltságától, azt mindenki tartotta. a karácsony volt egy közös nevezős, ráadásul egy olyan helyen nőttem fel a Szent István Parkba, ami elméletileg úgy kellett volna, hogy legyen, hogy egy kicsit ez az asszimilálódó zsidó polgárságnak egy ilyen gyülekező helye Budapesten, és mindenhol volt karácsonyfa. A karácsonyozás, és érdekes módon a zsidó nagyanyámnak szinte fontosabb volt a karácsony a külsőségeivel, amit főzök, a hogyan van a fa, hogyan van a teríték. Tehát én azt érzem, hogy akkor fiatal talán én is inkább ez a gicsre haragudás volt bennem, de ma már értem, hogy ez egy ilyen közös kapocs volt, és azért arra is emlékszem, hogy, hogy megkérdeztük mindig, mert a kommunizmusban ugye ez a szeretet ünnepe volt.
Igen.
Ezt így
hívtuk.
Nem lehetett ezt máshogy nevezni. Arról a apró személyiségről, hogy Jézus úgy nem.
Tehát ezt, igen, hogy nem.
Annak
igen.
Semmi közelhez alapon. És akkor kérdeztem az apámat, hogy mi az, hogy a szeretet ünnepe, és akkor mindig ebben a mondásában van szerintem a legjobban benne, hogy mi hogy voltunk. Hogy hát tudod, ez azoknak való ez a mondás, akik egész évben nem szeretik egymást.
Tényleg.
Egész évben szeretjük egymást. Ilyenkor beszekszünk.
Egyébként, hogy mondtad, hogy a zsidó nagymamádnál a menü is egyébként a tradicionális zsidó konyhát vitte?
Egyáltalán. A legnagyobb fájdalmam, hogy az egyre, amire jó lett volna, hogy vannak zsidó gyökereim, hogy valaki egy rendes sóletet csinál.
Jaj, meg milyen finom.
Semmi nem volt.
Erről van egy isteni sztori.
Mert a zsidó nagyám nem volt főzős. Egyáltalán.
Az én anyám főzős volt, sajnos már nincs velünk, és élt kint 2 évet Izraelben. És nagyon jól főzött, és az egyik barátom kérdezte, hogy anyádnak nincs valami jó sólet receptje. Hamon biztos, hogy mindig főz meg, nem tudom. Persze, anya, kellene a Bélának egy jó sólet recept. Persze, na, füstölt, itt a disznó részét, mondom, anyu, sólet, jó, hát füstölt, de mondom, anyu, sólet, és adott egy isteni receptet, csak volt benne egy kicsi disznóhús is, úgyhogy nálunk a sólet így készült.
Isten.
De nagyon finom egyébként, csak nem annyira tradicionális.
Jó.
Nálatok?
Nálunk az evés az nagy központ.
De egyébként mindig ugyanaz volt karácsonykor egy ilyen?
Általában. Igen. Jó, töltött káposzta,
hát az
nyilván.
Arról muszáj majd beszélni.
Kacsa. Minden mennyiségben, mindenféle formájában. Halászlé, az képzeld el, hogy nem. Egyáltalán nem halasok a család, de utálják a halat. Nem tudom miért. Egyébként én halallergiás vagyok rá, úgyhogy én nem is ehetem a halat. És mindenféle ilyen rántott tonhal, az oké volt, mert az olyan volt, mint a rántott hús, tudod.
Igen.
Meg más volt az íze. Rántott hús, szokásos, tudod, minden. Nagyon-nagyon
nálatok?
Finom.
Nem volt ilyen állandó.
Mindig más volt?
Az anyám egy kicsit ebben lázadó volt. Egyrészt az anyám sem volt nagyon konyha asszony, mert az ő édesanyja viszont az én nagyikám, aki viszont egy konyha tündér volt, és az anyám nem szerette, úgy ő azt érezte, hogy cseléd az anyja, és ő az anyja helyett szégyelte azt, hogy ő modern asszony volt, ugye a 60-as évek, 50-es, 60-as években fiatal asszony, aki akkori korszerem szerint úgy gondolta, egyébként szerintem nagyon helyesen, ez egyfajta emancipációs gondolat volt, hogy az asszony ez ne a konyhába szolgáljon. Egy picit ők szerintem átestek a ló túloldalára, és szerintem én lettem az, aki ebben egy ilyen helyes középutat meg tud találni, hogy azt se kell mondani, hogy asszonyon a konyhába, hogy hozza be a kaját, húzzon ki, de azt se kell mondani, hogy
ne menjen be a konyhába.
Dobozos kínait hozassunk, mert jó, az is, mert nem ez számít, hanem én már helyesen látom. De szóval az anyám egy kicsit lázadozott ez ellen, de nálunk is voltak a pulyka. Halat senki nem szerette nálunk, egy halászlé az nem volt, de ez a pulyka, a hal, és akkor anyám időnként kitalált dolgokat. Arra például emlékszem, hogy a pulyka, hogy is hívják azt a szót, amikor, nagy gyorsan akartam mondani, amikor pici szalonna meg fokhagyma darabokat egy lukba így bele nyomsz a pulykába, van ennek valami spékelés. Azt rettenetesen szerettem, hogyha azt én csinálhattam, mert ugye az azzal járt, hogy van előtted egy nyers, most képzeld egy kamasz fiúként, van előtted egy nyers pulyka, abba te belevághatsz ökörrel egy kést, és újjal beletömködhetsz dolgozni. Szóval, hogy ez ilyen trutyizás volt, és akkor azt ezt ugye élvezkedtem, és akkor kiabáltam, hogy most megüllek, te gorosság.
És utána megetted. Azon a rezgéssel.
Mielőtt a zenei részére térnénk a dolognak.
Az nem olyan érdekes. érdekes.
Nem olyan érdekes, és végig is itt ülünk a műpában, igen. Hogy egy dolog mellett muszáj, hogy megálljak egy pillanatra. Kardinális kérdés a töltött káposzta, és te erről írtál egy dalt. Én nagyon röhögtem rajta, én imádom. Pörkölt és töltött káposzta. Ezt messziük még meg, mielőtt tovább megyünk. Rizs, vagy gersli, vagy milyen, tehát mik a prioritásokat?
De nálam a rizsa.
Ez egy hülyeség, igen. Én gerslis vagyok, csak azért ebből gyorsan kiderült.
Nálunk nem volt töltött káposzta, nem volt ennyire fontos. Viszont a gyermekeim anyja, volt feleségem, ő Máté Szalkai lány, Szabolcs.
Akkor ő a paradicsomosat?
Tehát ő vele, az ő megismerése és az ő családja megismerése által megérkezett, nem hogy a töltött káposzta viták, hanem a töltött káposzta késelés. Tehát azért nagy ecsedi láb mögött, ott sötétben valakinek véletlenül azt mondod egy ilyen vitában, hogy rizs, vagy nem rizs,
gerzli.
Vagy akár ges, vagy akár köleskás.
Igen.
Tehát ott emberi életek.
Ez így van.
Mennyi paradicsom, mekkora
így van,
az
igen,
a
kellene.
Olyan mindegy
igen.
Egyébként.
Nem!
De!
Nem, Vera!
Finom legyen életem.
Nem, mert ez nem. Ez
a legfontosabb.
Mint a focinál, tudod, hogy a foci az nem élethalál kérdése.
De hogy nem?
Sokkal több. Na, töltött káposzta.
Jut meg, mint a bajai halászlévers, szegedi, igen. Azok is.
Ez se érdekel engem.
De én sem állást foglalni.
Nem, én sem akarok, de mi mindig rizssel készítettük, de ha valaki is ide, hogy ez egy köleskásás, vagy egy gerslisét, én olyan boldogan meg fogom menni.
Jó, akkor kaptok tőlem egy, mert én a ilyenkorász barátaimnak mindig visszam a töltött.
Kérlek.
Akkor kaptok karácsonykor egy.
Bármilyen mennyiségben.
És akkor, ha te ennyire élethalálnál is fontosabb, hogy te mit gondolsz a tejfőről például, vagy hogy mennyire paradicsomos lében úszik ez?
Szó nem lett paradicsomról, tehát mi a... Igen, tehát a miénkben nincs, tehát mi a normális töltött káposztát csináljuk.
Vége van a beszélgetésnek minden gyerekek. Tényleg halálra menő téma.
És ahhoz illik a tejföl. Nem tudom, a paradicsomosban nem tesznek, úgy tudom, ugye?
Én egyszer megpróbáltam.
És majdnem megöltek.
Apósom egy olyan, szusszant egy olyan, hogy tud, úgy megállt a pesti gyerek keze a tejfölös doboz felé, hogy bocsánat, akkor ezt nem lehet. Figyelj, és te mit szólsz ahhoz, hogy odázzuk el minél később a zenére a beszélgetés, hogy hát ugye azért ez a töltött káposzta, ez tulajdonképpen egy ilyen török hódoltság alatt Erdélyen keresztül szőlőlevél. De ennek az őse az a dolmadesz,
igen.
Azt hajlandó vagy elismerni,
persze, ettől mindig rosszul vagyok. Azt szoktam mondani, hogy van ez a, hogy van a kínai kaja. Hát mi 10-valahány millióan nem tudunk abban megegyezni, hogy a töltött káposztában kellett-e paradicsom, vagy nem. Gondolod, hogy 1 milliárd ember mit vitatkozhat a pekingi kacsa mellett?
Nem vitatkoznak, mert szerintem a párt kiad a kínai kiadott közlemény.
Na, most már muszáj egy kicsit zenéről is beszélnünk.
Jól van.
Készítek el, amikor megkaptam ezt a témát, hogy a podcaston belül, hogy jön a karácsony a jazzhez, hogy fogjuk ezt megünnepelni, de aztán rájöttem, hogy szerintem egyébként a karácsony nagyon jót tett a jazznek.
Há, hogyne?
Ugyanis...
És a jazz a karácsonynak.
És a jazz a karácsonynak, igen. Tehát, hogy... Az már csak a mi véleményünk. De hogy igen. Tehát, hogy tulajdonképpen olyan barátaim hallgatnak az év ezen szakában jazzt, akik egyébként mereven elutasítják, és azt mondják, hogy ők nem is szeretik. És amikor mondom nekik, hogy elindul így egy lemez, és utána egyébként a Wynton Marsalis játszik, vagy mondjuk a Diane Krall, vagy a Natalie Cole, és még sorolhatnám, akkor ti... Vagy a TXX, így van.
Hogyne.
Akkor ti tudod, hogy jazzt hallgattok? Vagy a Michael Bublé, az a maga swingesen? Hát az egy óriási big band zene, tehát az is jazz, és akkor tulajdonképpen rájöttem, hogy elképesztően jót tett a karácsony a jazznek a megítélésében.
Hát persze. Meg szerintem mondom, a karácsony zenének is a jazz, mert azért valljuk be, én szeretem a klasszikus zenét, és imádom, tényleg, de azért az, hogy bejött a képbe a jazz, és ez beitta magát a karácsonyi dalokba, ezáltal a karácsony is egy tök más feeling lesz, ha meghallod jazzzel együtt a karácsonyi dalokat, tehát jazzesen.
Jól áll a jazz.
Jól is,
nem? Jól áll a
itt meg kell említeni, hogy szerintem a legtöbbet, aki ezért tette, ez a Nat King Cole volt.
Igen, abszolút.
Az 50-es években ő kezdte azt el, egyébként érdekes módon, és szerintem ez egyáltalán nem szégyellendő, hanem felismerte ebben úgymond a piaci lehetőséget, meg a siker lehetőségét, hogy ő, mint fekete zenész, azért az 50-es években az még nem a legnagyobb válveregetés volt, még Amerikában sem valakinek, de hogy el tudja egy általánosabb amerikai össznépi elfogadtatást tud nyerni azzal, és akkor nagyon ráment, tehát azért ott gépsorról jöttek ki a karácsonyi dalok egymás után, és tulajdonképpen ezzel divatot csinált abból, hogy már ne csak protestáns Bach Zsoltárok legyenek, ne csak Mennyből az angyal legyen, meg kis német eredetű karácsonyi dalok, amik azért olyan kis egyszerűcskék, meg gicsecskék, és behozott egy dögöt, behozott egy stílust, egy szveget, egy eleganciát, egy olyan hangon, és onnantól aztán a Sinatráik minden, és az egész világ rájött arra, bezárólag akár a George Michaelig, Mariah Careyig, egy pop, jazz ágat tulajdonképpen kinyitott arra, hogy ezt lehet csinálni.
Az jutott még eszembe, hogy volt a White Christmas című dal, amit ugye Irving Berlin írt, aki egy, ez is milyen pikáns sztori, hogy ugye egy zsidó ember, aki a pogromok elől menekül Amerikába, és megírja ennek az ünnepnek a legismertebb dalát tulajdonképpen, aha, a White Christmas-t. És ugye ez a háború alatt született, 42, azt hiszem, hogy valami ilyesmi, és hogy bekúszott az otthonokba. És az adott szerintem egy stílust is, hogy mi mit gondolunk karácsonyi hangzásnak egy kicsit. Igen. Tehát, hogy az is segítette ezt, hogy átment, amit te mondasz, hogy a protestáns...
Énekelhetné belőle egy részletet.
Az I'm dreaming of a white... Tessék, énekelsz hozzá egy másikát.
Valamint.
I'm dreaming of a white Christmas.
Ennyi.
Megpróbáltam eltalálni a bim-bam-bom
de várj, ezt tegyünk hozzá egyet. De egyébként van olyan, hogy kedvenc karácsonyi lemezetek? Album, ami fölkerül ilyenkor?
Inkább az Ika korszak ez, amiről beszélgettünk, ez a Nat King Cole, meg Frank Sinatra korszak, tehát nyilvánvalóan már hála Istennek ezek a online zeneáruházakba be lehet állítani, igen, hogy mit akarsz hallgatni, úgyhogy nekem van egy abszolút kedvenc dalom karácsonyról, az, igen, a the Christmas Song.
Hát tehát ez kész. Az
fantasztikus, szerintem, igen, de a Can't Take the Noel-t is nagyon szeretem. Tehát az azért egy...
Nekem egyébként van.
De az már egy más vonal.
Azt tudod, ugye, hogy vigyázni kell így ezekkel az online streamingekkel, mert beállítod reggel, hogy mit akarsz hallgatni. Kicsit elkezdesz úgy takarítani, teszni, veszni, és nem veszed észre, és kettő romulva, you fuck you, I want tudod, mert ő mindig viszi igen, tovább, és egyszer csak felnézed délbe Porto, és közben, hogy mi van? Nem arról volt szó, hogy karácsony, hagyjuk meg.
De az akkor amikor én meditáció zenét berakom aludni, és akkor reggel már ilyen izé van. funky kezd el szólni. Te vettél már fel úgy lemezt? Hogy mindenki ott van bent?
Igen.
Ez annyira jó, nem? Te?
Én a Mao-val, a Big Band-del dolgoztam úgy, hogy ott szól minden. Azért egy 18 darab fúvossal az izommunkás, de hát ezt ti is mind gondolom.
Hát mindenki izé mögött van, egy ilyen kis katrecbe van, és akkor...
Én olyannyira igaz, amit mondasz, hogy isteni, ha mindenki ott van, hogy én azt veszem magamon észre, hogyha lehet ilyet mondani, hogy én sokkal-sokkal jobban énekelek koncerten,
ajaj,
mint egy stúdióba. Tehát amikor bemegyek a stúdióba, akkor nem tudom. Tehát
nekem
töredékét hozom annak, mint amikor ott vannak a fiúk, és együtt tudunk muzsikálni.
Igen. Én egy blueslemezt vettem fel így, hogy együtt muzsikáltunk.
Sokkal.
Illetve csináltam pont a Budapest Jazz Orchestrával egy karácsonyi koncertet a Magyar Rádióban még, és annyira más volt, hogy együtt vagyunk.
Igen.
Tehát, hogy...
Nem, mert inspirál az, hogy
meg
ott
nekem
vannak.
Nem, tehát egyszerűen ez, hogy beül, van a fejemen
bezár,
ez.
Bezár, ugye?
Igen, és bezár, és nekem... Én meg
például füles, ti tudtok fülessel dolgozni?
Én sehogy se tudtam. Nem
igaz!
De ez nekem is probléma volt. Az ember túlhallja magát a mikrofonba, steril körülmények között.
Igen.
Lerontja a stenket az, hogy jaj, most itt karcos, igen, voltam, ott alacsony voltam.
Igen.
Szóval ahhoz azt hiszem...
Elmegy az életettől is a kedve.
De jó, hogy ezt mondjátok, én azt hiszem, hogy én és szerintem mi mindannyian az élőzenélésből, a közösségből, az akkori és megismételhetetlen pillanatból jövünk,
igen,
és valószínűleg a magyar, vagy az európai zeneképzés nem foglalkozik ezzel a részével úgy, ahogy az amerikai showbizniszbe, vagy akár jazzbe, és nagyon korán el kell kezdeni megtanulni mikrofonba énekelni. Én emlékszem egyébként, hogy nekem, amikor színpadra kerültem, mondta valaki, hogy csináljam azt akkor még akkori technikával, hogy egy mikrofonba elkezdek énekelni, és felveszem, és figyelem, hogy hogy milyen, tehát hogy azt meg kell tanulni, hogy az én énekhangom és az emberek között van egy technika, és hogy ahhoz hogy állok hozzá, nyilván nem törődtem vele, tehát nem foglalkoztam. Azt mondtam, hogy én nem fogok magamnak énekelni, mert nem vettem jegyet. Úgyhogy
hát sokszor nehezebb.
Pedig kéne tudni, milyen jó lenne, hogyha az ember annyira, ez nyilván az interneten ti is halálra nézitek, az ilyen részlet, az olyan részlet, az ilyen stúdió, előkerült egy stúdió felvétel. Uh-huh. Szóval amikor lát az ember egy olyan énekest, aki olyan magabiztos a hangjával, hogy úgy kapcsolja a regisztereket föl le, ide-oda, és még van egy ilyen tudatos stúdió munka is benne, az biztos klassz lehet. Mm. Meg hát a technológia is nagyon változott. Ugye hol van már az a világ, ahonnan azok a zenész legendák származnak, igen. Hogy a Cserháti Zsuzsának valami hangmérnök azt merte mondani, hogy művésznő, akkor kötjük ezt innen.
Igen.
Azt mondta, hogy mi a még mit egyszer kötünk? Ilyet mond, igen. Akkor őt kötik fel.
Igen.
Tehát, hogy egy generáció, egy korszak úgy képzelte, hogy bemegyünk.
Bemegyünk és elénekeljük.
Azt az egy dal,
igen. Azt az egy lemezt énekeli föl valaki jól. Miközben igazságtalan a dolog, nemrégiben pont egy furcsa környezetben szimfonikus zenét hallgattam, amit élő szimfonikus zenét, és hát nyilván küzdöttek a vadászkürtök, a rezes hangszerek a hőmérsékletre azért küzdöttek, és úgy arra gondoltam, hogy milyen igazságtalan ez, hogy hát hamis, de hogy erre ma haragszunk, mert mindenhonnan a teljesen kiegyenesített, ki autótyúnolt, pontos, szinti alapú hangot halljuk, és türelmetlenebbek lettünk a hamiskással.
Egyébként erről jut eszembe, hogy hallgattok bakelit lemezt, hogy mostanában ugye divatos lett ez a bakelit hallgatás, és hogy...
Világéletemben mindig is hallgattam.
Én is. Úgyhogy ez nem, az sokkal kevésbé sterilés, hogy ezt mi szeretjük.
Hát van egy ilyen kis sistergése. Igen. Nekem megvannak a régi bakeliteim, de ilyen erőszakosan nem hallgatom, vagy nem voltam soha ilyen hifi mániás, de maga, én a bakelitben nem is annyira a hangzását szerettem, hanem azt a gesztust és hozzáállást, hogy az ember fölteszi.
Igen.
Tehát, hogy nem, és akkor azt nem hüvelykújjal húzogatod, hogy jó, ezt már unom az intrónál 30 igen. másodpercnél, hanem oda kell ülni. Kicsit olyan, bakelit a zene könyve, hogy úgy igen. azt akkor végig kell csinálni. És akkor emlékszem, hogy gyerekkorunkban azért egy lemezborítót nézegettél, és a bal felső soroktól az alsóig minden pixelét megnézted, mert nem volt más információ. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy ez jobb, mint ami most van, mert ma meg az a fantasztikus, hogy arra a szerzőre egy pillanat alatt rákeresel, mindent megtudsz róla, de annak volt egy szépsége, és egyébként talán pont karácsonykor ez egy ajánlható dolog, hogy egy bakelittel, vagy akár egy CD-vel azt a fajta kicsit önmagunkra kényszerített odafordulást, hogy a zenét tessék végighallgatni. Uh-huh. A zene nem mindig csak háttér, persze mi is takarításhoz berakjuk ezt meg azt, de hogy létezik olyan, hogy a zenére odafigyelünk.
Egyébként most, hogy mondod ezt a hátteret, hogy ti tudtok úgy zenét hallgatni, hogy én se.
Én se igazán.
Soha. Na. Azonnal...
Vagy elvisz, vagy abba hagyom a
takarítást. Igen,
attól
igen,
fogja, milyen zene van. Tehát, hogy azért a párom nagy zenehallgató, hála jó Isten, és nagyon jó, nagyon jó zenéket hallgat. Ezeket tényleg ilyen playlisteket szoktunk keresni, ugye Spotify, meg egyéb ilyen megosztó oldalakon, és ez ilyen chill tempós, down tempós, ilyen nagyon-nagyon finom zenéket szoktunk hallgatni, és az viszont háttérben nagyon jó. De ha egy rendes lemezt kellene meghallgatni, akkor azt én sem.
Azonnal azt hallgatod, hogy ha jó, akkor azért hallgatod, hogy mit játszik a basszus.
Leülök és ott maradok.
Meg úgy egyáltalán az egész, ha meg nem jó, akkor meg azért mondod, azért figyelsz oda. Tehát én is azt gondolom, hogy egy zenész nem tud háttér zenét alkotni.
Nem nagyon, és az is nagyon érdekes játék egyébként, hogy vajon a zene csinálja meg a hangulatodat, vagy azért raksz be valamit, mert olyan hangulatba vagy. Uh-huh. És valószínűleg mind a kettő szokott igaz lenni. Nekem van egy ilyen Afrocuban playlistem, uh-huh. ami kifejezetten főzéshez. Tehát amikor az van, hogy egy kicsit föl kell pofon, áthívom a gyerekeimet, és akkor megígértem nekik, hogy ezt meg azt meg ezt összedobok, és akkor tudod, amikor rájössz délután kettőkor, hogy ez ma van. Akkor ez jó lenne hozzálátni. És akkor szoktam, mert az egész playlist azzal kezdődik, hogy valami Afrocuban ember egy trombita szóló után azt mondja, és akkor arra azt szoktam mondani, na jó, akkor Bandi bácsi, álljunk föl, irány a konyha is csinál.
Na, taka a konyhába,
igen.
Jönnek a gyerekek.
De ahogy mondjátok, egyébként a 6., 7., már idegesítő, hogy akkor már nem arra figyelek, hanem...
Igen. Tényleg, hogyha már most nem feltétlenül karácsonyi előadók, de most már tényleg mindenkinek van karácsonyi albuma. Te Monkos vagy, ugye?
Én nagyon Monkos vagyok. Thelonious Monk, zongorista, aki egy elég különleges út még a, hogy mondjuk a közönség, vagy ahogy mondjam, az átlag emberek oldaláról nézve a jazz eleve egy ilyen borult össze-vissza dolog.
Bármilyen formája.
Mindig elnézést kell kérni, és magyarázkodnunk kell. Pont a karácsonyi előadók egyébként, akik egy kicsit ezt a fogyaszthatóbb jazznek a jobb arcát,
kapják.
A nappali arcát mutatják. Na most ez a Thelonious Monk, akit én szeretek, hát az a legborultabb.
Igen, nem ilyen?
És, igen, ő fogott meg egész korai kamaszkoromba, de ha már karácsonyi album, de ő neki nem tudok róla, hogy különösebben karácsonyi művei lettek volna, de ami engem rettenetesen, már itt el is hangzott a Take Six-nek az a karácsonyi
hát
az albuma, ami nekem valahogy egy olyan zenetörténeti csúcspontja annak, ahogy a korábbi zsoltárokat, amik teljesen a bachi egyházi zenéből jönnek, azt átemelték jazzé, de azon belül is nem is akármilyenné.
Hát át van harmonizálva, mert embertelen.
Annak szinte azt kell, hogy mondjam, hogy itt térítő ereje van, és amikor engem sokat feszegettek ezzel az egész kérdéssel, hogy most akkor karácsony, most akkor nem, most akkor vallás, és ide, mindig ezt a lemezt mondtad. Fél, ezt hallgass meg, ha van szíved, amit eközben érzel, én is azt érzem eközben, és onnantól nincs mindegy már erről beszélni, hogy most hogy nevezzük ezt a dolgot, de az ott van benne.
Neked van munkod?
Ó, hát neked van olyan zenekarom, ami olyan, mint egy munk. Van egy trió, akikkel szoktam játszani, ez az Éles Gábor trió. Éles Gábor egy gitáros énekes srác, teljesen amerikai felfogásban zenél, és egyébként egy tanár, egy zenetanár, és teljesen hétköznapi forma, de amikor felmegy a színpadra, akkor így nem akarom megbántani, de hogy tudod, amikor így leül, és akkor így tudod, így pupos a háta, meg ez az, és felmegy a színpadra, és így valami elmebeteg zenéket ír, tehát ugye Hitchcocki fordulatok vannak benne, ez a jazz, funk, blues, de van benne azért klasszikus zene, meg minden, és csináltunk egyszer egy Let Yourself in Groove címmel egy lemezt, és arra nagyon büszke vagyok arra a zenei anyagra, mert ott tényleg olyan váltakozások vannak a zenében, ami nem hiszem, hogy egy hétköznapi ember szívesen meghallgatná, tehát aki ugye a jazznek sem a nappali formája tényleg, hanem
ez
az éjszakai.
Ez jó egyébként.
Ezt én is megjegyzem.
A nappali arcát mutatja.
Majd ne felejtsetek el jogdíjat. Szóval használjátok, ugye, de hát ezt zenészek.
Igen.
És velük, én úgy vagyok velük, hogy én komolyan annyira imádok játszani ilyen zenét, meg ebben is megpróbálni magam, hogy mennyire, tehát milyen szinteken tudok én énekelni, illetve venni a muzsikát, és mindig, Gábor engem mindig muzsikusnak hív, mert hogy nagyon egy hullámhosszon vagyunk ebben a zenében, úgyhogy van egy ilyen oldalam, és meg abszolút egy ilyen lírai, ilyen kis sírós, pityogós, balladisztikus, ilyen fura
azt, hogy csajszi oldalam. Énekelni, nem?
Hát én figyelj.
Testvérem szoktam mondani, hogy ezt magadnak, azt tudod.
Nő, lányok vagyunk, mi nekünk ez kell. Kell ez a csöpögés, de...
Nem csak az, meg szerintem a jazzbaladákban van valami olyan elemi erő, amiről kár lenne lemondani. Hát, még akkor is a közönség igen. Nem feltétlenül.
Én egyébként nem gondolom, hogy ez csak egy csajos dolog lenne.
Én is azért néztem rád most.
Igen. Most, ha nézit, egyrészt sajnos ma nem ennyire ilyen a világ, hogy például az a bassbariton, ami nekem van, azon elbúgni egy ilyen dalt, ez ma pont nem trend, nem érdekes, mert ez már megvolt. De például az ilyen főleg amerikai angol tehetségkutatók, amiknek ugye kisebb részleteit látjuk, és a The Voice of America, meg a... Szóval ott előjönnek néha olyan énekesek, és azt látom, hogy nemre életkorra, fajra tekintet nélkül azért a nagy balladák, azok kihalhatatlanok. Csak mindig kapnak valami gellert. Egyszer most az az érdekes, hogy egy mintha nő lenne a hangja, de mégis férfi énekel egy Whitney Houston, máskor pont fordítva egy Rután. Milyen férfias hangja van, de közben hol egy kicsit testesebb, hol egy kicsit furcsában öltözik, akkor meleg, nem meleg, tehát nyilván a mai világnak most ezek a tulajdonképpen a külsőségek egy kicsit ezzel lehet eladni, de azért mi zenészek halljuk, hogy
jó
esetben ott mindig az történik, hogy azért egy különleges hang. És ezek nem halnak ki, ezek a balladák. Amit említettél is, hogy a jazz, hogy egy kicsit beszélj jöjjünk haza, szóval minden műfajt tisztelünk, minden műfajnak megvan az ereje, de szerintem azzal nem lehet vitatkozni, hogy ezt a fajta szabad színezést, szabad fűszerezést, és ha már itt a karácsonyi asztalról beszéltünk, hogy ezt a zene nevű töltött káposztát a legszabadabban, a legvariáltabban mégiscsak a jazz tudja megfűszerezni, azzal nem lehet vitatkozni. Tehát ha másért nem is érdemes néha meghallgatni annak, aki azt gondolja, hogy távolabb áll ettől, hogy egyszer rácsodálkozon arra, hogy hú, ilyet is lehet. Mert a legtöbb műfaj nem nagyon lép ki a saját keretei közül, sőt, nagyon kényes arra, hogy ő neki ezek a szabályai, ezek az értékei, attól nem lehet eltérni, mert az már diszrespekt, és a jazz pedig ebben az egészben olyan gátlástalan, szabadon szaladgál föl alá, hogy az önmagába üdítő.
Ez így van.
Meg lehet általa látni a személyiségét az embernek, aki műveli, hogy műveli. Én ezt a nagyon öncélú jazz zenélést már nem annyira szeretem, tehát amikor már 64 órája megy egy szóló, és valahogy nem kapsz felüdülést, vagy fel, hogy mondják ezt,
nem
feloldozást,
tud.
Nem tud, az nagyon sokat elárul az adott zenész személyiségéről. De, és pont ezért nehéz műfaj, hogy megtaláld benne azt a középutat, amiben lubickolsz, és amiben szabad vagy, de ugyanakkor ugyanúgy tudsz adni a közönségnek. És ez a legfontosabb benne szerintem.
Meg tudjátok, mit szoktam mondani, hogy már elnézést kérek, nekünk van egy kedvenc közös műfajunk Andrással, lehet, hogy te is csatlakozol a klubhoz. Én nem vagyok rajongója az alternatív háromakkordos muzsikásnak. Én szeretem, ha egy zenében olyan zenészek játszanak, egy zenekarban, akik tudnak játszani a hangszerükön.
Nem, ugyanígy
te is, akkor, igen, akkor. És azt szoktam mondani, hogy persze jazzzenész és jazzzenész között is van különbség. Azt mi halljuk. Tehát szoktuk mondani, hogy mit tudom én, hogy például nálad a Mao zenekarban, tehát a Cseke az úgy zongorázik, hogy kiszakad az ember szíve. És van olyan zongorista, aki én a félkaromat odaadnám, a fele annyira tudnék zongorázni, mint ő, de attól még hallom, hogy meg se közelíti mondjuk a Cseke Gábor.
Igen, vagy olyan is lehetséges, hogy hallasz valakit, aki nagyon képzett, csak azt mondod, nincs az hogy a nem dög, neked valami, ez, igen, neked igen. Ez nem olyan.
De abban egyezünk meg, hogy egy big bandbe csak olyan tud beülni, aki tud játszani.
A mesterség.
Tehát ott nincs mese, gyerekek.
Nincs kanyhalás. Nincs
kanyhalás. Tehát ott az, ha nem tudja leolvasni a kottát, és nem tudja eljátszani úgy, ahogy az oda van ír, akkor az nem vehet részt egy, se a Budapest Jazz Orchestrában nem ülhet be, se a Mauban nem ülhet be, és egy jobb jazzzenekarba se, mert nem. És hát számos olyan pop és rock és nem tudom milyen formációt ismerünk, ami hát remekül évtizedekig ellébecolnak olyan emberek, akiket a töredékét nem tudják annak, amit...
Azért legyünk egy kicsit megengedőbbek, jobb esetekben, szerencsésebb kultúrákban is szerintem nem szégyen azt mondani, hogy a popzenét nem Magyarországon találták föl.
Igen.
Erre mindig azt a példát mondom el, hogy valószínűleg mi azért statisztikailag inkább úgy éneklünk popzenét, mi itt magyarok, mint ahogy az amerikaiak mondjuk magyar népdalt énekelnének, vagy csárdást járnának. Biztos lenne köztük egy-kettő, aki ráérez, de úgy azért alapvetően azt mondanánk, hogy bocsi, hát ez a miénk. És éppen ezért a szerencsésebb, hogy a popzene otthonát képező kultúrákban ez a három akkordozás is, hogyha párosul egy korszakban, egy személyiségben, egy pillanatban valami erővel, egy szexussal, egy testtel, egy politikai üzenettel, hát a legnagyobb tisztelettel mondom, hogy tehát ha valakinek a köze nem volt a zenéhez, az Bob Dylan.
Hát az, mondjuk a szónak ebben
a mesterségben igen, értelmében, igen, és ezt egyébként ő se tagadta
igen,
soha.
Ez így van.
De egy olyan korszakban énekelt ilyen, de akkor ott volt abszolút egy jelentése, igen, és nagyját tette. És ez egyébként ez meg szép a popzenében.
Ez
demokratikus. Mi csak azt nem szeretjük, amikor az sincs,
igen,
hogy akkordok lennének, meg akkor az sincs, hogy legyen egy hang,
sincs,
vagy mondjál valamit, vagy néz ki valahogy, vagy legyen
igen
valaki.
Igen.
Az a legjobb példa, amikor felvették a viardokat.
De jó, áll is elkezdtünk szídni karácsonykor másokat.
Nem, nincs, a szeretet ünnepén.
A háttérfelvételek a We Are The World-nek a...
Igen, akkor, hát az isteni.
Amikor
hát azt valaki még nem látta, legyen kedves,
között a istenek között, igen. De közben meg olyan tisztelettel hát néznek
abszolút
rá. Meg,
de hát ez egy isteni felvétel.
Sőt, el is mondják azt, hogy hozzá képest, tehát a négy oktávosokról beszélgetünk, hogy a Dylanhez képest ők butának és semmire kellőnek érzik magukat ott. De nem azért, mert a...
Mert egy valaki, amit te mondasz.
Érted? Tehát egy költő, művész.
Én többet küszködtem ezzel, és kellett világi életembe küszködnöm ezzel, mint nektek. Ti valódi és képzett énekesek vagytok. Én nekem sokkal több problémát okozott a karrierem során az, hogy például akár egy ilyen big bandbe én ki vagyok, hogy állok velük, mert én azt a fajta mesterségbeli szakmai tudást nem tudtam hozni, érzetet tudtam hozni, tudtam helyette marketinget hozni, harsánságot a színpad elején. Tehát, hogy nekem én ezzel, többet küszködtem, de én azt gondolom, hogyha ez, és ez a másik, amit szerintem például a jazz tud igazán, ezt a fajta szabadságot, hogy megférnek a színpadon egymás mellett, ha kölcsönös tisztelet van, ha akik kevésbé mesteremberek tisztelik a mesterségbeli tudást, de aki meg csak úgy annyit tud más szempontból, hogy jó játszik, de ott ül hátul csendben, az meg tiszteli azt, aki elől áll és mondjuk eladja a produkciót.
Ezt nem tudom, hozzád ez az információ eljutott-e, de azért a jazzisták körében, ha azt mondjuk, hogy Hajós András, akkor a time az rögtön előjön.
Tehát, tudom, foglalkoztam ezzel sokat. A Kornél mindig azt szoktam mondani, hogy minden évben megmondta nekem, hogy hány percnél tartok, amíg el tudom hitetni, hogy tudok zongorázni. És egyszer azt mondta, hogy figyelj, gratulálok, átlépted az 5 percet, de csak F-ben. Hogy az szerinte 5 percig F-ben el tudom hitetni.
Egy gitáron hány perc kellene, hogy elhitest, hogy tudsz gitározni?
A gitár az nagyon átlátszó.
Igen.
Nagyon hamar kiderül, hogy...
Hogy nem?
Hogy nem az igazi.
De miért? De az miért nehezebb, mint a zongora?
A gitár nagyon függ attól, hogy fogod meg.
Aha.
És nekem abban például a mesterségbeli tudásom kevés. Ez zongorát hangot leütsz, és akkor azt tulajdonképpen azért megcsinálja helyetted.
Igen.
Egy hatalmas test, fából, fémből, aha, húrból. Nyilván ott is van, is van különbség azért, hogy ütöd le, de nagyjából azért el lehet egy hatást érni egy akkord lefogásával. A gitárnál már a bal kezettől, ha nem olyan, akkor már meghal a dolog, és nem az igazi. Erre nekem mindig van egy Tommy Emmanuel nevű elképesztő gitáros, és van róla egy felvétel, hogy egy koncertről jön le, és a kis rajongói tanítványai a gitárjukkal állnak a backstage-be, hogy azt a mester esetleg aláírná, vagy izé, és az egyiknek mondja, hogy nőj, valamit játsszál. Megfog a srác azt a gitárt, amivel ott van, játszik valamit, látszik, hogy képzett 10 éve jazz tanuló valaki, és játsza. Ó, de jó kis gitárod van. Átveszi az ember, és grádics különbség.
Igen, mint egy másik hangszer lenne. Igen.
Nem mindegy, hogy ki fogja le.
Kinyílna, mintha most kezdődne a felvétel. Szóval ezek bizonyítják azt, hogy a gitár ma sokkal nehezebb.
Hogyne.
Másfelől meg sokkal könnyebb, mert befogsz egy nagy G-dúrt, pont igen, azokat a három.
Igen, azok a bizonyos három.
Rára kezd az egész. És
akkor azt... Vedd már a kezedbe, hát itt provokálok már mi jó, tehát itt egy gitár.
El lehet hinni. Szóval
tessé,
abból, hogy... De várjál, mert ráesett a kábel.
Zsinort igaz is be.
A húra. Igen. Szóval, hogy a gitár átverésre alkalmasabb. How knows?
És ennyi. És már is dobod a bugyidat, nem? Meg a melltartót, meg minden dobsz le.
De ez a fekete mágiája. Én ebből azért csinálok viccet, mert nem ez az igazi. Mindig haragszanak rám, amikor úgy annyira nem vagyok beolvadva Leonard Cohen-től, meg Tom Waits-től,
ezektől.
Én sem. Bár meg kell mondjam, hogy érdemes rákeresni a fiatal Tom Waits-re.
Igen.
Hogy zongorázott, és az a nagy showman volt.
És tudjátok, nekem volt itt egy műsorom, amiben te voltam ilyen szerencsés, hogy eljöttél, és benne voltál a jazzrajongók, és valaki Tom Waits-et kért. Ott az volt a koncepció, hogy ki a kedvenc jazzzenészed. És hát azt hiszem, a Csákányi Eszter eljött, és azt mondta, hogy neki Tom Waits. Hát nem úgy voltam vele, hogy tudod mit? Nem vitatkozom. Aha. Hanem megcsináljuk Tom Waits-et úgy, mint hogyha egy picit jazzesítjük, tehát egy kicsit a kísérletbe belenyúlunk. Figyelj, azért azok a nóták rendesen meg vannak írva. Tehát jó volt énekelni, nagyon jó volt énekelni, és akkor egy picit jobban beleláttam az ő ilyenségébe, és hogy miért szeretik őt olyan nagyon sokan, és akkor én őt megkedveltem. De hát, amit te mondasz, hogy ő is valahonnan jött, tehát nem a semmiből, hanem hogy ezek szerint remekül zongorázott, és van ez a furcsa hangszín, és nem tudom én, de kifejezetten jó volt énekelni. 3 dalt tanultam meg tőle, és nagyon jó volt énekelni.
De jó.
Tom Vécze.
Na, akkor egyszer majd ránézzük.
Egyszer képzeltek, elmentünk valami, hát világvége után még 2-vel, MÁD, azt hiszem.
Igen, borvidék.
Gyönyörű, elképesztően szép vidék. Az volt kitalálva, hogy a faluba nagyon sok helyszín van, udvarokban kell játszani. Egy olyan házba sikerült bennünket berakni, ami mellett konkrétan egy putri volt. És azt mondták, hogy nekünk itt jazzt kell játszani. Egymásra néztünk a Gabival, és mondtuk, hogy itt meg fognak bennünket verni. Tehát, hogy az a feeling volt ott, hogy jönnek a lakosok, vagy akik arra járnak, és ugye az, majd azt kell énekelni. Már gondolkodtunk, hogy mi az, amit, de mondtuk, hogy semmit. Hát, még felhívtam még egyszer a megrendelőt, hogy de biztos, hogy egy jazzt kell? Ja, igen. És kezdjétek el, megtelt az udvar, végighallgatták az egy zongorás jazz koncertet, és akkor úgy voltam, hogy elénekelem ezt az egyiket a 3-ból, a Tom Waits dalok közül, és egyszer csak egy idősebb úr föltette a kezét, és azt mondta, hogy hát ez fantasztikus volt, nincs még egy Tom Waits, hogy még egyet esetleg énekeljük. És azt mondta, hogy de van még. És akkor azért akkor olyan büszke voltam, mert egyrészt végighallgattak egy udvaron, egy
jazz képzelni, hogy hány helyen hallgatják végig. Igen.
És imádták. És úgy, hogy közben, még egyszer mondom, azt hittük, hogy itt ide egy szint is izét várnak, tudod, aki majd ott énekli a hosszú fekete hajat, vagy a nem tudom én, nem tudom az életemet.
Látod? És én ezt elengedtem már, képzeld el. Tehát engem nem érdekel a helyszín. Nyilván érdekel, de hogyha beesik egy-egy ilyen, amiről beszélsz, bevallom őszintén, hogy nekem még soha nem volt olyan, hogy ne tudtam volna átvinni a zenét. Volt olyan pici zsákfalú, ahova meghívtak a BJO-val, és én ugyanígy mentem oda, hogy biztos? Biztos, hogy ez. És képzeld el, kis cigány gyerekek ott ugráltak, már csak a látványtól kész voltak, hogy 17 rezes, meg mit tudom én, egy alapzenekar ott ül fenn a színben.
Egyébként a Big Band mindenkit beszippant. De függetlenül attól, hogy maga az, hát hogy annyi zenész
volt. Éveken keresztül csináltam egy zenehajó nevű programot, amiben gyerekeknek próbáltunk egy ilyen kakaó jazz délután, ugye, amit a klasszikus zenében mindig is csináltak, Fischer Ádám bácsitól kezdve, Fischer Iván bácsig, egy csomóan, és akkor azt megpróbáltuk megcsinálni jazzbe, és azt hiszem, hogy elég jól működött, és ott tapasztaltam azt, és egy lemezt is csináltunk belőle, amiben aztán úgy igazán nem lett semmi, de azért ott élőben azt tapasztaltam, hogy egyrészt igen, a zenének így egy hangzásnak, a rezgésnek, a hangszereknek van egy ereje, egy pici magyarázatot méltóztatunk mondani hozzá, ha az ember nem úgy áll hozzá, vagyis ha úgy áll hozzá, hogy ti mondjátok, hogy akkor egy kis alázattal nekik mutatom meg, nekik hozom el azt, amit én tudok, nem pedig gőgösen, hogy ezt itt nem értitek, és én művész vagyok.
Hát ez az.
Hát igazából azt hiszem, hogy mindent egy kis magyarázattal el lehet adni.
Van egy fantasztikus történet, ami közös barátunk Nyári Krisztián mindig idéz veled kapcsolatban, csak ahogy milyen elképesztő agyad van, és ráadásul egy karácsonyi koncert kapcsán volt, és ezért jutott eszembe. A MAU-val léptetek föl, ha már itt szóba hoztad a gyerekprogramot, és hogy egy kisrác azt találta mondani, hogy mint kérést a Jézuska felé, hogy hát ő szeretne fehér lenni.
Igen, egy fekete bőrű, igen. Vagy félig, nem tudom, ezt már
igen, és megfagyott ember, a levegő.
Lehet mondani. Igen, és megfagyott a levegő, hogy ő ezt mondta, és de nem az agyam különleges,
de
vagy
különleges
nem, hanem egyszerűen
mondja,
csak...
Mondja, te is, mert te is mondtad.
Köszönöm, nem kell
átolítani. Én nem biztos, hogy le tudtam volna.
De hogy mögöttem ült egy zenekar, mögöttem ült egy zenekar, és akkor azt mondtam a kisfiúnak, hogy nézd, itt van mögöttem 23 ember, ők meg
mindegyikben
feketék szerettek volna lenni.
Óriási.
Hát, hogy ezt mi zenészek pontosan tudjuk, hogy van egy ilyen kimondatlan, nehéz ügy ezzel a dologgal, hogy ez az övéke, mi elég jók vagyunk ebben, vagy sem, messzire vezet, és nem is szabad ebben nagyon belemenni, és szerencsére egyébként ezt ők sem csinálják, mondjuk a fekete zenészek sem csinálják, hogy az csak az övék lehet-e a jazz. Fekete kosárlabdázók sokkal inkább csinálják, hogy a kosárlabda csak az övék lehet-e. Uh-huh. De a jazz Ben ez szerintem nem lényeges, ezt a jazz nagy korszakaiban mindig is ott voltak a különböző etnikumok, és ez így nem számított. De furcsa volt, és hát nekünk jazzistáknak ez egy ilyen örök kérdés, hogy milyen hangunk van. Énekesként ez külön nehéz egyébként. Most emlegettétek ezeket a balladákat, emlegettetek emblematikus dalokat. Ti szerencsések vagytok, mert jó torok is születtetek, és arra rá is tanultatok, és ráképeztetek. De még így is azért gondolom, ti is ismeritek azt az érzést, hogy megszólal egy fekete amerikai énekesnő.
Soha nem.
Pedig ti tényleg nagyon közel van. De hogy...
Persze, hát ez az, más.
Akkor, na, és akkor mit csinál az ember? Akkor az ember berakja magát a futottak még be, vagy azt mondja, hogy köszönöm, abba hagytam. Nagyon nehéz.
Nekem volt ilyen egyébként korszakom, amikor engem annyira lebénított az hogy oda soha. Tehát, hogy azt éreztem, hogy akkor elengedem. Tehát, hogy jó, ahogy én szeretném. Ezt. Aztán persze ez elmúlt, persze. De hogy például az egyik ilyen nagy ikonom volt kiskoromban, a Whitney Houston. És,
na jó, de ő még azért
az még azon felül is. Igen, hogy azt érezte, úristen, hogy biztos, hogy ő lebénított, de például az Ella, meg, aki nekem az egyik
látjának,
az megadja alá a lovat. Igen.
Figyelj, nekem volt egy ilyen, olyan történetem, hogy kint voltam New Yorkban, és lementünk a Romhányi Áron barátommal, zongorista barátommal, ott kint zenéltünk egyébként, és volt 2-3 napunk, és egy ilyen kis jazz klubba lementünk, és ott az volt a karaoke, hogy eredeti nagy zenekar ott játszott mögötted, csak fekete bőrűek voltak, és te felírhattad, hogy milyen számot akarsz énekelni, és a Broadway-ről...
Open mic, jazz,
igen,
night,
abszolút, és kezded, hogy amikor a Broadway-be lement az előadás, akkor átjöttek ezek a kis énekesek, háttérénekesek, mit tudom, és ott énekeltek, ez a hülye meg beírt engem a listára, hogy egy Alicia Keys notát, egy New York szülött, érted? Tehát és egyszer csak verá, ezért tudod, mondták, hogy jöjjek, mondom, mi az?
Hát te nem vagy félős egyébként ilyen helyzetekben, én is vagyok.
Komolyan, én hiába volt bennem 3 pohár bor, de én olyan úgy izgultam, és 4 vokalista volt, 200 kilós ilyen fekete bőrű vokalista csajok voltak, meg volt egy fiú köztük, és elkezdték játszani az If I Ain't Got You című notát, ami csodálatos, és van az Unplugged verzióban egy olyan vokál, amit nem gondoltam volna, hogy tudnak, vagy azt a verziót és fogják énekelni, és képzeld, hogy azt énekelték. Figyelj, én visi, az Áron, és így visított, és fogta a zongorát, és nem hiszem el. És képzeld, hogy azt hittem, hogy mit akar ez a fehér lány, itt ez a mindenki fekete bőről. Figyelj, oda jött hozzám a csávó, odaadta a névjegykártyát, és mondta, hogy nagyon ritkán hallok ilyen hangot, fekete bőrű hangot fehér lánytól. Ha gondolod, és erre jársz, akkor gyere énekelni, még másképp is odaadta az névjegykártyáját. Figyelj, egy tonna súly esett le a vállamról.
Ugye az embert egy ideig, mikor fűti még kamaszon, meg fiatalon az exhibicionizmus, meg a világ elfoglalása, és akkor...
Tényleg.
Akkor, amikor én ezt elengedtem, akkor mindig utána azt mondtam, hogy tehát van ez a, hát ha te oda születtél volna. Mondják persze. Az embernek. És akkor mindig, egy idő után már mindig azt választottam, hogy persze, hát, ha oda születtem volna, akkor én is álltam volna egy castingon sorba, csak az 500. lettem volna, mert előttem választanak egy amúgy ugyanilyen magas, csak még izmosabb, de még jó hangja, vagy még franciául is tud, és szóval, hogy óriási verseny termeli ki ezeket a sztárokat, akikről most itt beszéltünk, azért ez hozzátartozik, és nyilván ott is van nem Nat King Cole, nem Diana Krall, tehát ott is csomó törés, meg szomorú sors lehet, akiből aztán nem.
Nagy rész csak az van. Igen. Tehát nagy részt az egyet. Csak az van. Tehát miért a Jennifer Halliday az ott körözött állandóan a Broadway körül, és hülyének nézték, hogy mit akar ez a borzalmas 200 kilós fekete bőrű lányit, és egyszer a sajnálatból behívta az igazgató, hogy jó, most már meghallgatom. Azt hitték, hogy bolond. És aztán felvették.
Hát és kapott csoda. Egy Oscar-díjat.
Várjál, ez a az a Hudson.
Jó, ja, izé, tudod, az eredeti, az is Jennifer, igen, az eredeti Effie White.
És a Jennifer Hudsonnek meg most jött szembe egy képe, hogy ki van rakva elé az összes díj, amit valaha meg lehet nyerni, és ő az egyetlen afroamerikai, aki mindent megnyert a Grammy-től a Golden Globe-ig a Oscaron keresztül, úgy, hogy egy American Idolban a 7. helyen végzett, érted? És bevették a Beyoncé, meg a Jamie Foxx mellé, a Dreamgirls-be, és megnyerte az Oscart. Úgy, hogy Leonardo DiCaprio így ült ott, hogy már a 20. alkalommal.
Én voltam a magyar hangja.
Ez komoly.
Én csináltam a szinkront, igen.
Az igen.
Igen. És képzeljétek el, hogy a nagy dalt, az And I'm Telling You-t, azt én 200-szor énekeltem egy, és akkor még nem volt a film, meg nem tudom én, ez a 90-es évek vége, meg volt a Broadway felvétel a Jennifer Holiday-től. Uh-huh. Hát tényleg 200 kiló volt a rózsaszín kis ruhájába, uh-huh. és valaki meghangszerelte nekem egy ilyen gálába, a Vigadóba, és 200-szor ment le, nem tudom hány év alatt, és akkor minden másnap, harmadnap énekeltem, és nem is volt a műsorban más dalom, csak az az egy, de az olyan volt, hogy a 10-et énekeltem volna.
Hát, nekem én is énekeltem.
Zenekarral, de az fantasztikus volt.
Neket én úgy hívom, hogy fogyókúra dalok.
Tehát igen.
Én csak nézem az énekesnőt, és azt mondom, hogy figyelj, ez keményebb, mint az én kardioedzés.
Tehát gyakorlatilag ilyen éve van.
Igen. Hát, így és ott nincs mese, mert F-eket, G-ket kell a tetején tolni torokból kvázi, és ott olyan támasz kell, meg olyan dühösen.
Dühösen kell. Szerintem egyébként a Jennifer Hudson ezért kapta meg az Oscart. Amiatt a jelenet miatt, amit a menedzserével, ugye, aki a szerelme volt. És közben aztán meg nem szerette.
Igen. Na hát képzeld el a legújabb karácsonyi dalodat Iván Szandrával. Ilyen szép a világ. Zeneszerző, szövegíró és a producere is Szandra volt.
Igen.
Mesélsz egy picit róla?
Igen. Iván Szandi egy 30 pár éves zongorista, énekesnő, producer, zeneszerző, minden, szövegíró.
Ezek
és
a kicsik már mindent tudnak.
Nagyon durva. A Berkeley-re járt egyébként. Egy nagyon szexi jelenség a Tracy, egy hosszú szőkehaj, piros csőr, és akkor egy ilyen sznékerben ül a zongoránál, ilyen kicsit maszkulinan felöltözve, és énekel mindenféle nótát, és fantasztikus dalokat szerez egyébként. Állandó fejlődő képes, tehát, hogy mindig, és inkább nemzetközi szinten gondolkodik ezekről a dalokról. És ez egy olyan dal, ami nagyon szépnek tűnik, de közben meg végtelenül keserű és életszagú karácsonyi dal lett, és nagyon minimál, és nagyon-nagyon modern a hangszerelése, és annak ellenére modern, hogy egy róccal van alájátszva, tehát, hogy alapvetően meg egy kis vonós van benne. Egy nagyon pici vonós.
És ha már szóba jött te karácsonyi dalod, akkor nem menjünk el amellett, hogy ünnep könnyedén 2023, 12. hó 22,
igen.
20 óra ide jössz a Műpába, és ez egy fantasztikus koncerted. És mögötted, ha már itt beszélgettünk a big bandekről, akkor a mi közös big bandünk majd a Budapest Jazz Orchestra és a
Danubia zenekar. Igen.
De azt nem lehet mondani, hogy ez egy kis szabású koncert.
Hát ez egy 50 fős koncert lesz. Vendégeim Vitár és Iván, illetve Gubik Petra, és idén a tehetséggondozás és a felfedezettek is helyet kapnak ezen a koncerten. Duka Laci is jönni fog, hegedűművész, cigányprímás barátom, illetve behozza a kisfiát, a Duka Laci Juniort, aki 13 éves múlt, és 1 éve zongorázik, és kiderült, hogy zseni, és úgy játszik ilyen Paganinit, meg Chopint, hogy 20 éve zongorázó emberek, mondják azt, hogy Jézusom, úgyhogy ő egy Chopint fog eljátszani, és jön egy leányzó, aki egy nevelő otthonban nőtt föl, és én támogatok egy alapítványt a munkámmal, próbálok minden dallal, munkával minden őket támogatni, ez a Világ Szép Alapítvány, akik mentorokat helyeznek ki a nevelő otthonos gyermekek mellé, és a tulajdonosa az alapítványnak fedezte fel, hogy ez a kislány már 8 éves korától fogva gyönyörűen énekel, és ezzel a kislány elkészült az alapítványnak a himnusza, és ezt is el fogjuk énekelni. Tehát fantasztikus lesz, mert lesz benne klasszikus zene, lesznek balladák, lesz jazz, és lesz benne blues.
Hoppá.
Nagyon jó lesz. Vitár és Ivannal feldolgoztunk egy Orszácki Jackie dalt, ami egyébként egy Ray Charles nóta, ez a Lonely Avenue, és az ő hangszerelését hoztuk el egy ilyen nagy big band és vonós sztorival.
A koncertet élőben közvetíti a MIPA a honlapján, a YouTube-on és a Facebookon is, úgyhogy arra bíztatnék mindenkit, ugye mert teltházas a koncert, igen, úgyhogy egyet már nem lehet rá kapni, de ha valakinek mégis kedve szottyan ezt megnézni, meghallgatni, akkor megteheti. Neked a szíved csücske a dalfutár. Ilyenkor karácsonytáján van külön olyan valami produkció, ami kifejezetten erre az ünnepre fókuszál, és készül egy dal, ami ide kapcsolódhat?
Előfordult, egyik évadunkban megcsináltuk ezt, és nagyon örülök, hogy Vera mondta azt, hogy a nagy koncertjén hogy ad helyet a fiataloknak, meg a karácsony azért mégiscsak a szeretet kiterjesztéséről is szól, és mi a dalfutárban én személyesen nagyon-nagyon szeretem azt a helyet, ahol egyel hátrébb vagyok már, és én inkább csak ennek a moderátora, producere vagyok. A munkám nagy része egyébként inkább a dolog létrehozása, a háttere és a csináltatása. Szóval, hogy a műsorvezető is vagyok a műsorban, az már tényleg csak egy ilyen habatortán. És nagyon örülök neki, hogy évről évre találkozom olyan fiatal zenészekkel, akikért így be lehet rajongani, de annak is örülök, amikor átélek olyat, hogy van egy előítéletem, és azon veszem magam észre, hogy érzem, hogy recsegve ropogva, mint a száraz kígyóbőr, így leomlik rólam attól, hogy a közelébe vagyok.
Szerintem te az Áriáról beszélsz.
Nem. Ez sokkal
korábban is. Látom, hogy volt nálad.
Volt, igen, de ő vele nem volt.
Nem volt.
Ilyen. Ja, de például mondjuk, hogy egy másik, szintén nem tudom, hogy Berklin tanult, de a Kozma Kata.
Igen.
Tehát nekem vele volt egy olyan, hogy egyszer csak úgy állok mellette, és kénytelen voltam megkérdezni magamat, hogy kedves András, miért utálkozunk a hölgy iránt? Esetleg nem azért, mert ilyenek szerettünk volna lenni? Mert ő zongorázik úgy, ő énekel úgy, ő angolul, ő kezeli az egész mai technológiát, hangfelvételt.
Ő már nagyon
hihetetlen.
Bolygó hollandi.
Mai, ilyen. És már szerintem messzebb is jár még, mint ahol tudunk. Szóval, hogy ilyen felismeréseim vannak. Egyszer csináltunk egyébként egy karácsonyi dalt, és azt nagyon imádtam, mert ezt a Zentai Márk és a Kisflóra duettjére jött ki az a dolog, tehát azt direkt így megkarácsonyosítottuk, talán a Nikolásszal is, a Takás Nikolásszal is volt valami kis karácsonyi videó, de nem nagyon szoktunk erre így, uh-huh, így tematikusan rámenni. Egyébként abban a karácsonyi dal adásban nagyon sokat foglalkoztunk azzal, meg beszélgettünk arról, hogy lehet-e direkt karácsonyi dalt írni? Ugye ez egy olyan kérdés egy kicsit, mint egy himnusz, vagy egy foci himnusz, hogy az direkt nem biztos, hogy összejön, abban az úgy lesz. És sokszor maga a közönség, vagy a közös kultúránk emel föl egy dalt valamilyen pozícióra, és hogy ezt lehet-e direkt akarni? Igen, vannak trükkök. Ugye hol a csengő? Ott van előttetek. Szóval ugye, ha azzal kezdek, igen, akkor ezért úgy jeleztem valamit, hogy mit szeretnék ettől a daltól. De mitől kapja meg a dal azt az öltöztetést? Ez az izgalmas ebben, mert ha valaki tudná a receptet, akkor minden évben hat karácsonyi, hat születés.
Olaj van for Christmas is.
Hát én azért megírtam volna azt a dalt szívesen.
Hát ugye?
Én egyébként csak kár, hogy el fogom mondani, mert tuti, hogy valaki ellopja, de mivel nem fogom úgyse soha megcsinálni, ez a 30 000 ötletem, amit nem csinálom.
Igen.
Tehát egyszer kitaláltam, hogy kéne csinálni egy olyan lemezt, ami egy lemezen, vagy egy hanganyagon rajta van az összes fontos emberi pillanat dala. Tehát kifejezetten szeretnék egy olyan dalt, ami mennyasszonytánckor szól, egy olyat, ami a bevonuláskor, egy olyat, ami szülés előtt, vajudáskor, születésnapkor, karácsonykor, névnapkor, tehát úgy rámenni az oviba megy a gyerek, bölcsibe ballagunk, tehát lehúzni az összes pénzt a mindenről. Na most leérettségizett.
Pénzt akarok.
De kezdve, mi csináltunk a Frey Gyurival egy születésnapi dalt, és minden alkalommal megfogadom, hogy legalább egyszer egy évben, amikor én születek, kirak, hogy van egy születésnapra íroddal, hogy kicsit próbálj, és mindig elfelejtem. Hát ez ilyen, mint a te.
Írd be a naptáradba,
igaz.
Hogy... Na, most.
Aztán
most.
Én például nemrégiben írtam egy dalt a szerelmemnek, egy altatót. Én szerintem komolyan azt gondolom, hogy életem talán legszebb dala, és nem akarom már megmutatni senkinek, mert az övé,
nem,
az enyém.
Igen.
És annyira, és akkor mindig mondja, hogy de hogy annyira jól esik, de nem adjuk el. Mert ebben lenne szerintem, és érzem én is, hogy igen, ez talán el tudna indulni egy olyan úton megfelelő csomagolásba, de már néha azt érzem, hogy nem, ne nyúljon hozzá másnak a füle.
Uh-huh.
Nagyon azért elénekelhetnéd itt
most. Zongorás, hál' Istennek zongorás dal, és nincs így zongora.
Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és
köszönjük.
Időt szántatok itt a karácsonyi őrületben.
Jó volt egy picit megállni.
Jó volt?
Aha. Jó volt.
Nagyon jól esett, köszönjük. Bár igen. Én egy picit reménykedtem, ugye egy ilyen szép, nem látják, ilyen szép fehér asztalnál ülünk.
És kaja is lesz?
Elkezdtél így a káposztáról beszélni. Igen,
én nekem folyton
a pincért a verával, de hogy érted, egy kis vajas kenyér, egy elő, semmi,
valami.
Hogy amíg megjön a káposzta, valami lett volna.
Jó,
de hát
figyeljetek, akkor a töltött káposzta mellé kaptok zserbót is még ezt.
Na jó, hagyja engem.
Jó? Mindenkinek nagyon boldog karácsonyt, és még boldogabb új esztendőt kíván. Hajós András.
Köszönjük a meghívást.
És Nára Erika. Köszönjük szépen. Az ünnepi műsor zárásaként engedjék meg, hogy megemlítsem a podcast szerkesztőjét, Vajda Ágostont, hangmérnökeit, Adrián Patraszkánut és Macz Ádámot, művészeti szerkesztőjét, Bércesi Barbarát, gyártásvezetőjét, Fábián Zoltánt és kreatív producerét, Kovács Ender Krisztiánt. Ne feledjék két hetente keddenként Biba Podcast. Kellemes karácsonyt kívánunk mindenkinek, és örömökben gazdag új esztendőt!